Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, az Inforádió arénájának vendége. A költségvetéshez menekült ügy miatt hozzá kell nyúlni?
Elképzelhető. Hát nem tudjuk, hogy hol lesz ennek a vége. Tavaly 42 ezer illegális bevándorló volt, most 350 ezernél többnél tartunk, és az utolsó két hónapban szokott annyi jönni, legalábbis eddigi évek tapasztalata ez, hogy az utolsó két hónapban annyi jön, mint az előző időszakban összesen. Ez megdöbbentő szám, bár kétségtelen, hogy a horvát és a szerb határzár jelentősen fékezheti őket.
Más intézkedést belső jogban kell lehozni, vagy ami eddig megvan, az elég?
Én szerintem amit ma tudunk a bevándorlás jellegéről, ennyi elég. A helyzetkulcsa nem nálunk van, hanem a németeknél. Az a célország. Tehát egészen addig, amíg az Európai Unió német támogatással igazából nem elriasztja, hanem invitálja azokat az embereket, akik illegális bevándorlással akarnak foglalkozni, akkor ez nem fog elfogyni, hanem csak növekedni fog. És a kvóta az egy invit.
Formálisan vagy informálisan van olyan információjuk Németországból, hogy a bírált hozzáállás változik?
Más rengeteget változott a hozzáállás, hiszen a teljes magyar álláspont elutasítástól és attól, hogy gyertek kedves testvérek, mindenkit befogadunk, mondta ezt a szíriaiakra vonatkozóan Merkel kancellárasszony, ahhoz képest most már ott tartanak, hogy szóban mindent elismernek. Minden javaslatunkra azt mondják, hogy jó, ezt kell csinálni, így nekünk igazunk van, csak a cselekvés meg a döntés hiányzik mögüle. Tehát most már azt mondják, hogy igen, meg kell védeni az európai határokat, sőt a görögöknek is meg kell védeni a görög határokat, hiszen azok Európa Schengeni határai. A probléma az, hogy nem jutnak ezen túl, mert akkor az van, jó, tehát ha meg kell védeni, akkor holnap pedig a következőket tesszük, és itt hal el a dolog. Tehát tudja, ez olyan, mint hogy azt mondja, esik a hó, igen, el kell seperni a havat. De valakinek azt kell mondani, hogy emberek, akkor ott a hólapát, tessék seprelni.
De a szíriaiakra vonatkozóan lehet mást mondani?
Mire?
Mint hogy gyertek?
De tisztánok valamit. Az egész, először is mondom a döntőt, tehát az összes bevándorlónak a 30%-a mondja magát szíriainak. És ennek a 30%-nak kevesebb, mint 30%-a, aki egyébként legalább fogalmilag szíriainak képzelhető el. Tehát a szíriak aránya drámaian alacsony. Banglades, Pakisztán, Afganisztán, egyéb afrikai országok, innen jön a döntő többségük, nem szíriai. Tehát az egész egy hazugság, hogy ezek az emberek alapvetően az életüket féltő menekültek, mert akik pedig Szíriából jönnek. Akkor arra csak kell valami magyarázat, hogy Törökország nem elég biztonságos. Jó, nem tudom. De jönnek Görögországba, az sem elég biztonságos, ha valaki az életét félti. De az sem elég. Jönnek tovább. Eljutnak Ausztriába, de még az sem elég. Az sem elég biztos, az sem elég jó. Mi, aki az életét félti? Ráadásul milyen? Hát ezeknek a döntőtősége család nélkül jön. Hát most milyen menekült az, aki a családját ott hagyja a háborúban, és csak saját maga jön? Hát ez milyen hozzáállás? Mit lehet akkor ezekre az emberekre gondolni? Innen látszik, hogy az egész egy hatalmas átverés, aki ezt az egész áradatot szír menekült hullámnak tudja be, az nem tudja, mit beszél. Ezek az emberek alapvetően nem szír háborús menekültek.
Frakcióvezetés szolgálattartól vette át elintézetlen ügyeket, problémás kérdéseket kapott egyetlen. Hogy megy egy átadás átvétel?
Hát van egy csomó folyamatban lévő ügy. Van nagyon sok munkatársunk, hiszen a frakcióvezető alkalmazza azokat az embereket, akik a képviselők mellett dolgoznak kerületi munkatársként, szakértőként, bizottságoknál, kabineteknél, és itt mindig van fluktuáció, az emberek jönnek, mennek, szülési szabadság visszajön. Tehát itt rengeteg folyamatban lévő ügy van, több mint 200 szerződésünk van, és ezeket mind át kell nézni, a problémás ügyeket megbeszélni, lejár, hosszabbítjuk, nem hosszabbítjuk az adott szerződést, és ezeket tekintettük át igazából. Elintézetlen ügyek ebben az értelemben nincsenek.
Frakcióvezetők politikai ügyekben nem kell, hogy egyeztessenek, az nem náluk dől el? Hogy mit kell vinni a következő időszakban?
De azt is egyeztettük, hogy azok, amik épp a parlament előtt vannak, ott mi a helyzet. És van még egy csomó olyan ügy, ami most kezdődik el, de tekintettel arra, hogy Rogán Antal úr nem eltávozott a közéletből, hanem a miniszterelnök melletti miniszterelnöki kabinetirodát vezeti miniszteri rangban, így nekem lesz az a feladatom, hogy továbbra is egyeztesek vele, a kancellárminiszter miniszterelnökkel, tehát így elég szorosan dolgozunk együtt, ezért közösen alakítjuk ki azt, hogy milyen vonalat kell vinni.
Az végül a kormányülésen a miniszterelnök dönti el.
Tehát a kormány
dönti el, hogy milyen vonalat
kell vinni. Ami a kormány elé kerülhet. Egy sor kérdés, nem a kormány dönt el, mert nem kell felemelni kormányzati szintre.
De most, hogy a miniszterelnöki kabinetiroda bejött, ez egy külön egyeztetési fórum?
Nem csak ez, nem, hanem arról van szó, hogy eddig a miniszterelnök közvetlen politikai környezetét, munkatársait, ezt a szervezeti egységet vontuk egy szervezeti egységbe. Igazából.
A feladatok miniszter...
Ezek szét voltak szervezve különböző helyekre, és most ezek egyben vannak.
És az a dolguk, amit számukra a miniszterelnök kijelöl.
Igen.
És azt kell, hogy közvetítsék valamilyen irányba, vagy csak el kell végezni, és kész?
Hát meg, hogy is mondjam, ez irányítás kérdése. Mindig azt szoktam mondani, hogy mi egy kuruc hadsereg vagyunk abból a szempontból, irányítási szempontból, hogy a miniszterelnök kijelöl irányokat, és azt mondja, hogy akkor ezt csináljátok meg, de aztán az adott terület vezetőjének kell eldönteni, hogy milyen időzítéssel, milyen körülmények között, milyen infrastruktúra felhasználásával csinálja meg. Tehát ez nem egy lamonc hadsereg, ahol azt mondják, hogy menj, foglald vissza a Siklósvárát, és akkor lovakat itt veszed fel, itt a Zsold, ennyi katonát adunk, itt lehet felvenni az élelmiszert, az abrakot, stb. Itt egy vagbotján fiam, foglald el a Dunántúlt. Nincs kérdés, hogy hol azt cserek hozzá, tehát meg kell csinálni.
Van bent egy új brigadérus Rogán Antal személyében ebben a dologban, vagy csak egy új vezetési pont van bent?
Abban azért, hát Rogán Antal korábban is bent volt a rendszerben frakcióvezetőként, én is benne voltam ügyvezető alelnökként, tehát ezek az egyeztetések megvoltak. Itt igazából arra kell inkább gondolni, hogy amit tapasztaltunk egy év alatt, abból, amit csinálunk, annak megfelelő struktúrált alakításokat hajtottunk végre.
Egyszerű ember számára, aki nem épít államszervezetet nap, mint nap.
Vagy nagy szervezetet
nem épít nap, mint nap. Mi az értelme egy új szervezeti pont létrehozásának? Egy olyan emberrel, aki egy korábbi...
A következő. Amit 2010-ben elkezdtünk, az ténylegesen egy teljesen új gazdasági, társadalmi, politikai szisztéma kiépítés. Ennek egyszerű oka volt. Azt szoktuk mondani, hogy ilyen kicsit távolabb lépünk, és nagyobb léptékben nézzük azt, hogy mi folyik Magyarországon. 1990 és 2010 között valószínűleg a posztkádárizmusnak voltunk a kortársai. Ez Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon miniszterelnökségével abszolút véget ért. Teljesen szétzilálták a magyar államszervezetet, és a korábban a posztkádárizmusra jellemző hatalmi struktúrák üzemeltetése, a társadalmi rendszerek üzemeltetése, ez teljesen megbomlott. Részben szétverték, részben megbomlott. És egy új alapokra kellett helyezni az államszervezetet, ezt ugye sarkatos törvények, alaptörvény, tehát egy csomó mindent csináltunk. Na most elkészült 4 év alatt egy konszolidáció. Most pedig a finom hangolásra van szükség arra, hogy az általunk felállított struktúrákat tanuljuk meg üzemeltetni. Ugye tudjuk azt, akár csak egy háztartásban is, hogy egészen más felépíteni a házat, meg utána megvan a konyha, és elkezdjük üzemeltetni a konyhát. És még akkor is kell bizony, kiderül, hogy nem ott kell a mikrohullámos ütő, mert ott útban van az ajtó mögött, máshova kell tenni a hűtőajtaját, meg kell fordítani, mert gyakrabban használjuk jobbról, mint balról, stb. Stb. Tehát még egy kisebb szervezeti egység esetén is a beruházás vagy a felépítés után a működtetésnél nagyon gyakran hozzá kell nyúlni, nem az alapokhoz, tehát nem arról van szó, beköltöztük a lakásba, és azt mondjuk, hogy hú, a garást kell tenni a konyha helyére, mert arra már lemaradtunk, hanem de a konyhán belül bizony lehet, hogy az asztalt nem ide kell oda tenni, oda kell tenni.
Sor
ilyen finom hangoláson van szükség. Ez
olyan
feladat, a
szervezetek amit nem lehetett rendesen látni miniszterelnöki kabinetiroda nélkül, olyan volt, amire létre kellett hozni?
Kommunikációban volt. Szerintem, hogyha van miniszterelnöki kabinetiroda, akkor egy sor döntés nem születik meg. Pontosabban felvetik a problémát, de más megoldást keresünk rá. Például egy sor...
Internetadó, ilyesmi típusúak?
Hát amennyiben persze ezt így internetadónak
ki most már mert, így ment be a köztudatba.
Igen, persze, mert hogy ugye a szolgáltatóknak lett volna ez egy adója, amit vissza kellett vonni, helyesen, jól tettük, és nem is gondolkozunk ilyesmin, csak a probléma létezik, hogy ugye bizonyos kommunikációs szolgáltatásokat a korábbi rendszereken, lásd vonalas telefon, adóztatunk. Interneten meg nem. A Viber az ingyen van, más egyébként az tipp, hogy lehet telefonálásra használni, más szolgáltatásért meg fizetni kell, és ez felboríthatja a szolgáltatási struktúrákat, mert értelemszerűen azzal a szolgáltatással, ami adómentes, nem lehet versenyezni. És az nem biztos, hogy az adómentes szolgáltatás az a jó irány. Tehát ezt érdemes adópolitikai szempontból átgondolni, de nem lesz internet adó, de adott esetben, hogyha van egy kommunikációs pont, ami ezt összefogja, akkor könnyen meg lehet, hogy az egésznek más lefutása van.
És ez lesz a kommunikációs pont?
Több pont is. Van, ez az egyik. Mondok egy másikat, amikor ágazatközi döntések születnek, és a legtöbb döntés azért mégis csak ágazatközi, ritka az, amikor csak egy ágazaton belül van valami fajta intézkedés, akkor nem árt, hogyha az ágazatok egyébként szétdarabolt kommunikációt valaki stratégiai szempontból átgondolja, mert lehet, hogy akkor más kell csinálni, vagy más sorrendben kell csinálni a dolgot. Gondoljunk arra, hogy a szakoktatás átszervezése, tehát a szakképzés átszervezése az olyan oktatáspolitika ügynek látszik, de nem az. Mert a kamarák, mert a gazdaságirányítás, mert a fejlesztés, és ezek a kérdések szorosan hozzátartoznak. Hát ha a fejlesztés nem kommunikál mondjuk a szakoktatási rendszer átalakításával, akkor nagyon nagy baj lehet, mert olyan irányból fejlesztünk, ahol nem lesz szakképzett munkaerő. A bajnai féle területfejlesztéssel pont ez volt a legnagyobb bajunk, hogy nem volt ilyen értelme kommunikáció, egymással nem beszéltek a tárcák, és csak mondok egy példát, felépítettünk 61 olyan járóbeteg szakrendelést drága európai pénzen, ahol a következők nincsenek. Finanszírozás, szakorvos, meg beteg. Uh-huh. Mert egyébként közben meg pont az egészségügyi reformnak nevezett, nem tudom mi, kormányzati program keretében ezeket levágták. Tehát, és akkor ennek aztán olyan torzói lettek, mint az a sebészeti részleg, amit kopra felújtottunk 3 milliárd forintért 2008-ban, és egyébként meg bezártuk a sebészetet az adott kórházban.
Tehát akkor a határterületek kommunikációja az elsőként
nem innen, a határterületek, hanem
az összeélő területek kommunikációja.
Általában nagyon kevés az a politikai kérdés, amely annyira naturális lenne, hogy mondjuk valószínűleg a Magyarország és Liechtenstein közötti kettős adóztatás elkerülését szabályozó nemzetközi jog, hát az
adóügynél.
Az adóügy.
De minden más, ami
van. Tehát ez nem érintkezik mással. De ennél összetebbet át kell látni politikai stratégiai szempontból.
Ők fogják átlátni.
És nekik ennek a koordináció és a szervezés a feladat.
De akkor az első kommunikáció lehetősége is nyilvánvalóan az övék kell, hogy legyen.
Igen. Miközben, vagy a tárcája csak szervezett módon. Hát adott esetben még egy viszonylag jól szervezett állam esetében is, hogyha ilyen kommunikáció vagy koordináció nem működik, akkor ebből olyan károkat okozó nyilatkozatok lehetnek, mint a Merkel kancellárnak az a mondata, hogy minden szíriai menekültet mindenfajta vizsgálat nélkül befogadunk. Ennek az élettartalma nem volt több 12 óránál, és máig tartó hatása van. Ennek hatására a 350 ezer illegális határátlépőből nem lehetett regisztrálni 170 ezeret. Mert megtagadták az együttműködést.
Budapest Kocsis Máté váltja Fónod Jánost a budapesti Fidesz élén. Ez olyan, mintha a következő önkormányzati választásra készülnének.
Hát inkább csak szervezetépítésre készülünk Budapest esetében, amit mindig ideje korán el kell kezdeni. A főváros az egy nagyon különleges politikai test a Magyarország esetében, semmihez nem hasonlítható, nem csak a súlya és a koncentráltsága miatt, hanem történelmi hagyomány, a maga specialitásai, mindent egybevetve, és itt egyébként ezzel a váltással nem egyszerűen csak egy személycsere vagy egy elnökváltás következik be, hanem egy koncepciót is váltunk ezzel kapcsolatban.
Miről mire?
Korábban a fővárosi szervezés az úgy működött, hogy a regionális igazgatók, a fővárosnak is volt a regionális igazgatója, azok szervezték a pártot, és a párt területileg illetékes testületei pedig folytatták a politizálást. Most ezt össze fogjuk vonni a Budapest esetében egészen biztos. Tehát én is arra tennék javaslatot ügyvezető alelnökként, hogy ne legyen külön budapesti elnök, és külön budapesti regionális igazgató, mert ennek így nincsen teteje, az egészet össze kell vonni, és koncentrálni kell az erőket. Azokra is szükség van, akik eddig regionális igazgatóként dolgoztak, vagy abban a rendszerben, de a főváros az egy politikai egység ebből a szempontból.
Mit várnak Kocsis Mátétól?
Azt, hogy a fővárosban, azokban a kerületekben és területeken is, ahol eddig nem voltunk nagyon erősek, ott is egy erős szervezeti struktúra jöjjön létre, illetőleg, hogy politikai szempontból hangolja össze a főváros közigazgatási egységeiben a politikai munkát. Ez ugye azért hallatlan fontos, mert a főváros az a tipikus hely, ahol a választás után minden önkormányzati politikus helyesen a saját kerületi érdekét kezdi el képviselni, és az azonos politikai szervezet adott tartozás az lényegtelené válik. Ugye Demszky alatt is az SZDSZ uralta a keretek többségét az első ciklusban, és hát képtelenek voltak egymással szót érteni. Itt most pedig szeretnénk, hogyha ezt a fővárosi elnök összehangolná, egyébként a főváros szervezeti rendjét is, így nem párt, hanem a közigazgatási szervezeti rendjét is átalakítottuk az előző ciklusban, és most a kénytelenek kompromisszumot kötni a polgármesterek egymással, a kerületi polgármesterek egymással, mert a testületben össze vannak zárva. Nem válik el a kettő a felelősség egymástól.
A szervezeti nehézségek miatt nem erősödtek meg, ott Budapesten, ahol nem erősödtek meg, vagy más
Ennek
miatt?
Azért történelmi okai vannak, tehát azért mondjuk Budapest bizonyos kerületei a rendszerváltás óta egyfelé húznak, tehát a 13. kerületben még soha nem nyertünk abban a közelben, ahol a Tóth József polgármester úr indult a parlamenti választásokon, soha nem nyertünk. Tehát a jobb oldal. Míg mondjuk a Budán van néhány olyan kerület, ahol pedig az MSZP vagy baloldal soha az életben nem nyert.
De ide érdemes erőt koncentrálni, mert olyan elmélet is, hogy azt úgyse lehet megnyerni, ne oda pecsérelnek az erőt.
Hát először is olyan terület, amiről egy nagy országos néppárt, mint a Fidesz lemondhat, olyan egyáltalán nincsen. Hiszen adott esetben Angyalföldön is, vagy éppen a Lipótvárosban is van egy csomó szavazónk. Hát nekik nem lehet elengedni a kezét. Másrészt a listás választásokon azok a szavazatok fontosak lehetnek.
De akkor mit kell technikailag csinálni? Más jelöltet indítani?
Arról nem beszélve, hogy Zugdó, ami hagyományosan nem a jobboldali polgármesterek fellegvára, lehet az a hatalmi konstelláció, amikor mégiscsak egy jobboldali polgármester vezeti Zuglót, mert a baloldali erők szétestek. Erre volt példa. Viszont ez a félét is nehézség, tehát ez ugyanúgy előfordulhat, máshol is, sőt, fordult is elő, hogy ahol a jobb oldal, tehát a Fidesz nem tudott jelölt szinten akár kellően erőt felmutatni, ott nevető harmadiként be tud futni egy baloldali polgármester.
Ez azt jelenti, hogy most már mindenhol jelölt szinten is kellő erőt fognak felmutatni? De csak hát a végén derül ki, amikor a választás megvolt.
Ez a szándék, aztán ez 100%-ban sosem valósul meg, az teljesen kizárt.
De akkor Kocsis Mátének az a dolga, hogy valami más eredményt hozzon a nehéz területeken, mint amit korábban hoztak, hát Budapestet megnyerték.
Nem, erősítse meg a pártot olyan mértékben, hogy esélyünk legyen a szervezeti hátterünk olyan, hogy esélyünk legyen megvinni egy sikeres választást.
A szervezetiség az egy átlagember számára azt jelenti, hogy több helyi alapszervezet, több ember, több aktivista, több program,
több segítő,
ilyeneket?
Több aktivista, több szervezet, igen. Tehát ez jelenti.
Hol tart a budapesti szuperkórház tervezése? Mert Varga Mihály, a Szent Jánosért, Wintermantel Zsolt, az újpesti budai kórházért, a mi polgármesterünk itt a kerületben pedig a Margitért kampányol. Mindenki a saját területét szeretné.
Mint az életben olyan sokszor abszolút döntést nem lehet hozni. Tehát, hogy amelyik a minden szempontból a legjobb. Mert az egyik ebből, a másik abból a szempontból, az egyik ingatlanfejlesztési szempontból, a másik logisztikai szempontból, a harmadik most meglévő egészségügyi kapacitások szempontjából előnyös. Tehát itt valami optimumra kell törekedni, napnál világosabb. De én megvallom őszintén, nem tudom, hogy ez az optimum hol lenne a legjobb, mert ezt szigorúan hozzá kell hangolni a városnak a hosszú távú egyéb fejlesztési elképzeléseivel. Tehát én voltam nagyvárosi polgármester, tudom, hogy egy ilyen helyzetben nem holnapnak, holnap utánap, hanem 20 évnek döntünk.
Mint volt nagyvárosi polgármester, hogyan látja Budapest és a kormány kapcsolatát most?
Hát ez jó kérdés. A Budapest és a kormány kapcsolat az mindig rendkívül speciális volt. Nem ismerek olyan főpolgármestert eddig, 90 óta, az csak kettő, tehát olyan sokat nem kell ismerni, akinél ez ne lett volna speciális.
Jó, de amikor különböző pártban vannak, akkor nyilván könnyebb magyarázni a specialitását a dolognak.
Hát nem.
Nem?
Nem. A specialitását akkor nehezebb magyarázni, amikor azonos pártban vannak. Hát azt, hogyha külön pártban vannak, akkor szidják egymást, mi abban nehéz magyarázat pártpolitikai alapon. De hogyha egy pártban vannak, és az együttműködés akadozik, annak azt nagyobb magyarázatra szorul, és itt azt kell látni, hogy ami nekünk is rengeteg fejtörést okozott már, hogy a főváros abban a formában, ahogy most ismerjük közigazdasági értelemben, az egy megerőszakolt urbanizációs politika eredménye. És mint annyi mindent, amit egyébként a kommunizmus alatt megerőszakoltak, az itt maradt örökségként rosszul működik. Nem jó számos szempontból. És ezt szerintem az igazság, hogy a rendszerváltás az még inkább összekuszálta. Abban az értelemben, hogy emlékszem a rendszerváltás körüli vitákra. Ugye, miről van szó? A főváros létrehozás ezen a Nagy Budapesttel egy olyan konglomerátumot hozott létre, amelyben az egyes tényleg egymástól messze lévő területeknek a közös érdekeit nagyon bonyolult lenne összeírni. És nem is kell ahhoz egy szervezet egységbe szervezni őket, hogy egyébként a közöttük lévő működést lehessen szervezni. Mert egyébként, hogyha a különvárosok lennének, akkor is a holladék gazdálkodás, a különböző közüzemek, közlekedés, ezt akkor is egybe kéne szervezni. Ráadásul meglehetősen önkényes az, hogy hol húzták meg a főváros határaitnak. Az elmúlt időszak fejlődése pont azt mutatja meg, hogy hát van, ahol az ember nem jön rá, hogy itt átlépte a Budapest határát, mert agglomerációs fejlődések olyan úgy burjázottak itt a főváros körül, ahol nem válnak el ezek a határok élesen a egymástól, sőt az ember nem tudja, most a fővárosban van, vagy esetleg már máshol. És hát megmondom őszintén, én a fővárost akkor, amikor így egybehoznák, egy diktatúrát jól lehet kezelni, mert egy diktatúrában a fővárosi politika vezetés megmondja, hogy mi van, és mindenki fogja be a száját. Tehát végig lehet vinni a döntéseket, és hogy is mondjam, ha rossz döntéseket hoznak, az persze mindig rossz, de önmagában nem lehet, vagy nehéz elszabotálni egy város működését. Itt a Demszky éra úgy indult el, hogy virágozik ezer virág, elég volt a centrális Budapestből, és a kerületek óriási szabadságot kaptak, sokkal nagyobbat, mint az általunk ismert fővárosok döntő többségében a kerületek, és ez a főváros irányítását nagyon megnehezítette. Mert hát egy kerületi polgármestert a kerületiben választanak meg.
Tehát oda dolgozik.
Oda dolgozik, akkor is, hogyha egyébként kimutathatóan, és még az adott esetben a saját kerülete hosszú távú érdekein ellen is megy, de a rövid távú érdekei ezt megkövetelik, és hát ki az a kerületi polgármester, aki azt mondja, hogy már pedig legyen itt a busz megálló. Egy olyan vonalon, ahol nem a kerület lakói használják. Hát az kiáll, és azt mondja, hogy nem. És ez egy számtalan kérdésben megmutatkozik, ez ugyanaz a közbölcsesség, hogy ki az, aki ugye nyilvánvaló, hogy hulladék lerakónak lenni kell, de ki az, aki azt mondja, hogy jó, legyen itt a szomszédomban. Ilyen nincsen. Tehát akkor ezeket a kérdéseket valahogy el kell dönteni, és a fővárosnak a jelenlegi struktúrája ezt nem segíti, sőt, azért hoztuk össze egyébként a kerületi polgármestereket a testületbe.
Hogy de az már előrelépés, nem?
Előrelépés, de
nem látszik.
Előrelépés, de én azt hiszem, nem tudom, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni, de azt hiszem, hogy érdemes lenne átgondolni a főváros életét szabályozó struktúrát. Hogy ez hogyan működik tömegközlekedésben, közüzemi szolgáltatásokban, közlekedésfejlesztésben. És azért is mondtam, hogy a főváros speciális ebből a szempontból, hogy a fővárosnak egy csomó olyan feladata van, ami ismeretlen egyébként az országban. Például az ország összes településen a nagy országos közlekedési átmenő szakaszok azok nem a település gondozásában vannak, mert nyilvánvaló, hogy nem a település szolgálják ki, leszámítva a fővárost. Hiszen például, ugye az csak egy példa, a hidak nyilvánvalóan nem a főváros szolgálják ki, csak amik a Dunán vannak, de ehhez képest főváros.
De hát átgondolták már többször is a működtetés, nem?
Tessék?
Átgondolták a működtetés többször is, például a közlekedésben, a városgazdálkodásban. Most egy újabb átgondolásnak volna értelme?
Hát folyt róla hosszas gondolkodás, de alapvetően a struktúra nem változott meg. Hát
de mit jelentene a struktúra megváltozás?
A fővárost átszelő, országos, nyilvánvalóan országos közúti átkelési szakaszok ugyanúgy az ország többi részén állami kezelésbe mennek át.
Ennyi?
Inkluzíve, nem csak ez egy példa. Uh-huh. Ez lehet, hogy gondolkodtak sokan, pillanatilag, most már ez se igaz, mert a Megyeri híd az egyébként nem ilyen. Tehát furcsa módon.
De akkor ez a tömegközlekedésre is igaz kell lenni, mert az se fővárosi érdeket szolgál ki csak.
Egy sor tömegközlekedés, amit a főváros megvalósít, nyilvánvalóan nem a főváros érdeket szolgál ki. Nyilvánvaló, hogy az a 400 ezer ember, aki napi szinten ingázik be a városba, az agglomerációból, az a BKV-t használja. Ezért meggondolandó például a Demszki által felvállalt dugódi. Én azt élesen ellenzem. Szerintem az egy óriási baj. Demszki Gábor utolsó bosszúja, nyugodtan ezt mondhatom, de bevállalta, tehát már be kellett volna vezetni, mert kötelezettség van rá a 4-es metró kapcsán, de egyébként az a vidéki Magyarországot borzasztóan sújtja. Hát én nem tettek arról, mint Debreceni, hogy nekem a fő... Én szívesen közlekednék a Csili-Vili Dunai hidakon, amelyek egyébként átvezetnek a fővároson kívül máshol is. Ebből nem sok van. Vagy szívesen kihagynám a fővárosi közlekedés, ha lehetőségem lenne rá, miközben ügyes-bajos dolgomat intézem.
De azt mondta, hogy lehet, hogy nem tudják megcsinálni, de akarják?
A főváros, nem a dugódiat, hanem
a főváros átalakítását, például utal.
Hát kétharmados szabály, és itt még ennek a megszavazása az a mikor a Fidesznek magában kétharmada volt is rendkívül problémákat okozott volna. Hát egy sok ilyen magán... egyszerű dolog, mint a fonódó villamos Budán olyan éles belső vitát váltott ki, hogy alig lehetett kezelni. És még máig nem dőlt el, hogy a fonódó villamos az... Most ugye a beruházás vég, tehát most mindenkinek rossz. De sokan azt mondják, hogy és ez így is marad. Én ezt nem tudom megítélni. Ezek is nagyon sok ilyen problémát lehetne sorolni. Emiatt van az talán, hogy a főpolgármester úr az alapvetően üzemeltetési kérdések felől közelíti meg, miután nagyfejlesztési kérdések felől nem tudja, mert ugye eleve például a főváros semmilyen Európai Uniós fejlesztési forrása nem jogosult, szemben az ország más vidékeivel, ezért inkább üzemeltetési kérdések oldaláról fogja fel.
De van más választás, az ő fejére omlik.
Nincsen, én szerintem ebben a szempontból igaza van neki, viszont fogja annak a rendszernek, amit Demszki Gábor alakított ki. Mármint politikai konstrukció szempontjából, mert hogy mi volt a Demszkinek a konstrukciója, a finanszírozást ki kell venni a BKV-ból, mert a BKV akkora falat, hogy úgyis mindig oda lehet menni a kormányhoz, hogy adjatok 30-50 milliárd forintot, mert körülbelül bedől a BKV, az mekkora GDP veszteséget okoz, és a kormány úgyis kifizette. Tehát mi ennek szeretnénk volna véget vetni, de például a kerületek bevonása a BKV finanszírozásba olyan elképesztő ellenállást váltott ki, ami azonnal megmutatta, hogy és hogyha mondjuk még azt mondjuk, hogy az agglomerációs vegyen részt, tehát ez a BKV az agglomerációt is kiszolgálja. A jelenlegi szabályozás is olyan, hogy akinek az igényeit szolgálja, az a finanszírozásról valamilyen módon részt. Tehát ezeket a kérdéseket megvitatni csak akkor lehetne, hogyha részletesen és átfogóan egy új főváros koncepciót dolgoznánk ki, amire szerintem fogunk kísérletet tenni, de ez a priméren és nagyon egyszerű módon át lesz hatva mindenfajta pártpolitikai szempont által, ami miatt van bennem kétség, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kossuth Lajos, a Fidesz parlamenti frakció vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.